Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Szegedi Péter előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Filozófia a beat, rock, pop zenében. Az anarchizmus. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Albert! Woo! Bobby! Woo! For God's sake, burn it down!
Jó estét kívánok! A Csumbabamba nevű együttes Anarchia című lemezéről az Adj egy cigarettát az anarchistának című számot hallottuk, amelyiknek hát a refrénje az valami olyasmi, hogy az Isten szerelmére égesd le, semmi sem ég le magától, minden tűznek egy kis segítségre van szüksége, Adj az anarchistának egy cigarettát. A cím meg minden egyéb mutatja, meg persze a program is, hogy akkor ma az anarchizmusról, mint társadalomelméleti irányzatról, és ennek a zenében, vagy hát bizonyos típusú zenében való tükröződéséről lesz szó. Ez a szám mindjárt egy alapvető anarchista elgondolást szemléltet, bár ugye azzal fogom folytatni, hogy anarchizmus nem egy van, hanem sok, tehát igazából ez az egyik típusára jellemző az anarchizmusnak. A dolog, ami itt szerepel, az társadalmilag úgy szól, hogy a társadalmat meg kell változtatni, ehhez a társadalmat fel kell lázítani. Ahhoz, hogy a társadalmat fellázítsuk, ahhoz valamilyen inicializálás kell, valahogyan el kell indítani ezt a folyamatot, valamilyen cselekedettel, akcióval meg kell kezdeni a folyamatot. Ez szerepel úgy ebben a számban, hogy ugye semmilyen tűz nem keletkezik magától, semmi sem ég le magától, ugye aminek le kell égnie az maga a társadalom. Minden tűznek szüksége van egy kis segítségre, és hát ehhez van szüksége az anarchistának a cigarettára, ugye aminek a segítségével majd felgyújthatja a házunkat, és akkor végre leég. Tehát ez az anarchizmus egyik irányzatának, vagy akár több irányzatnak az elve, hogy azért kell akciókat elkövetni a társadalomban, azért kell akár merényleteket, robbantásokat, vagy bármit, bár hangsúlyozom, hogy ez csak bizonyos irányzatokra jellemző elkövetni, mert ezzel lehet tulajdonképpen megadni a kezdőlökést ahhoz, hogy az emberek fellázadjanak és létrehozzanak az anarchisták által kívánatosnak tartott társadalmi struktúrát. A módszer tehát az valamilyen apró cselekedet, az persze, hogy ez apróbb vagy nagyobb ez a cselekedet, az ugye hát múlik a kor körülményein. Mindenesetre hallgassuk meg talán a második.
Stop now, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop now, what's that sound?
Ennek a számnak a címe Time Bomb, tehát időzített bomba. És ez ugye megint egy, ez már egy nem annyira parabolisztikus lehetőség, mint a cigaretta által generált tűz, hanem egy igazi lehetőség. De lényegében a szám erről szól, hogy mi is ez a hang, amit hallunk, ugye egy tiktakolást hallunk időnként. Váratlanul egy vasútállomáson, vagy egy táncteremnek a szemétládájában, egy gyors étteremben, és így tovább a Vauxhall hátán. És hát ezt a tiktakolást, ezt a többek között a szív ritmusához hasonlítja, és az állítás az, hogy én magam vagyok az időzített bomba, tehát ugye I'm a time boy, én vagyok az időzített bomba. Azaz, ha nem muszáj, akkor lehet úgy is érteni persze, hogy nem egy igazi bombáról van szó.
Stop!
Az együttes egy angol együttes, ugye jó régen keletkezett angol együttes. Az utóbbi időben, az utóbbi hát sok évben most már talán Magyarországon is ismert, mert hogy mit tudom én, például felszoktak lépni a szigeten, de természetesen egy anarchista együttes akkor, amikor már egy Pepsi reklám alatt lép fel, akkor ugye az már nem az eredeti. Tehát ők eredetileg csak saját kiadású lemezeket adtak ki a saját kiadójuk által, majd leszerződtek egy, ugye ha nem ez a reklámhely, akkor nem mondom meg, hogy egy melyik nagy lemez kiadóval, amelyik ellen korábban volt olyan számuk, amelyik kifejezetten az ellen, a lemez kiadó ellen szólt, de hát ugye előbb-utóbb minden komercializálódik, így a Csubbabamba is, tehát nyilván ma már egy kicsit más az együttes, mint valamikor volt, amikor még undergroundnak számított. De talán 97-ben a ma még sorra kerülő Tap Something című lemezük Magyarországon a legtöbb külföldi eladott lemezt produkálta például. De hát eredetileg egy igazán rebellis angol együttesről van szó. Amilyen rebellitást, tehát forradalmiságot tulajdonképpen csak manapság csak Angliától várhat el az ember, mármint hogy ott keletkeznek ilyenek. Na erre még vissza fogok térni, de először szeretnék az anarchizmusról beszélni. Tehát azzal kezdtem, hogy maga ez a dolog például, hogy valamilyen gyutacs kell ahhoz, most akár közvetlen, akár átvitt értelemben, hogy a társadalom lángra lobbanjon, ez csak bizonyos irányzatokra jellemző. Tehát milyen főbb irányzatai vannak, vagy egyáltalán mi a története az anarchizmusnak? Az anarchizmus nagyjából a 19. század közepetáján jött létre, tehát lényegében a munkásmozgalom egyéb irányzataival párhuzamosan, tehát például a szociáldemokráciával lényegében párhuzamosan. Ez azt is jelenti természetesen, hogy bizonyos mértékig vetélytársak, mint tudjuk, a legnagyobb ellenségek azok a legközelebbi barátok egyébként, tehát körülbelül ugyanazokat a társadalmi rétegeket célozzák meg, és bizonyos esetekben nagyban hasonlítanak az elképzelések arról, hogy a társadalmat hogyan kell átalakítani. De vannak azért különbségek. Az anarchizmus elsősorban a magasabban képzett és általában nem túl nagy tömegben dolgozó munkásság. Tehát nem igazán a nagy gyáripari munkásság körében népszerű, mint a szociáldemokrácia, hanem inkább a kisebb manufaktúrák, gyárak, precíziósabb termékeket előállító cégek munkásainak a körében válik fokozatosan népszerűvé. És hát maguk az elvek egyáltalán nem tántorítanak el olyan embereket sem, akik az arisztokráciának a tagjai. Tehát meglepően sok neves arisztokrata van, többek között Magyarországon is az anarchizmusnak a századfordulói képviselői között arisztokraták is akadnak, de ugyanígy az orosz arisztokrácia, vagy bizonyos esetekben a nyugati arisztokrácia is belekeveredik valamennyire a dologba. Tehát egyáltalán nem korlátozódik egyetlen rétegre. Na most hát, hogyha viszonylag egyszerűen akarunk elindulni, akkor azt kell mondani, hogy durván háromféle válfaja van. Van a kollektivista anarchizmus, amely, mint a neve is mutatja, abból indul ki, hogy a társadalomnak kollektívákat kell alkotnia, és kollektív módon kell eredményeket elérnie, kollektív módon kell megszerveződnie. Ez a dolog ez viszonylag közel áll természetesen a hasonló elveket felvonultató szocializmushoz. Tehát vannak bizonyos átfedések. De az anarchizmusnak van a kollektivista mellett, van individualista válfaja is, vagy válfaja is. Az individualista anarchizmus viszont a liberalizmushoz áll közelebb, tehát ahogyan a liberalizmus az egyénből indul ki, az individumból, ugye ezt mutatja a név, az egyén szerinte a társadalomnak a döntő alkotó része, és ahogyan a liberalizmus lényegében az individualista anarchizmus is, az egyénhez, és különösen itt kapcsolódnak az egyéni akciókhoz, tehát az egyénhez fűz nagy reményeket, és az egyénből indul ki mindenféle társadalom elméletében. Ezeknek a nagy része nem vallásos, ezért meg szokták különböztetni harmadikként, tehát az előző két változat általában nem vallásos változat. Meg szokták különböztetni ezért a vallási anarchizmust is. Ugye ennek a legjelentősebb képviselője Tolsztoj, aki egy őskeresztény anarchizmust hirdet lényegében, és mellesleg ugye kapcsolatban áll a leghíresebb magyar anarchistával, Schmidt Jenő Henrikkel. Tehát amikor például az ő pere zajlik, akkor, vagy lezajlott és felmentették annak idején, akkor Tolsztoj gratuláló levelet ír neki. Egyébként ezek a dolgok, ezek lényegében benne vannak a magyarországi anarchizmus kiadás két szülőatya, Bozóki András és Sükös Miklós. Ez az egyik könyvük, a Magyar Anarchizmus szöveggyűjtemény, tehát ebben benne vannak azok a dolgok, amelyekről az imént beszéltem. Tehát például Schmidt Jenő Henriknek a pere, vagy akár a Tolsztoj levele, vagy hát mindenféle egyéb anarchista szerzők. Tehát például Gróf Batthyány Ervin, akire az előbb céloztam, mint arisztokratára, vagy hát mit tudom én, rendőrségi jelentések az anarchisták megfigyeléséről és az ellenük foganatosított intézkedésekről, tulajdonképpen a századforduló körül, tehát olyan az 1880-as évektől az 1910-es évekig, tehát a tanácsköztársaság és az anarchizmus viszonyáig megy ez a könyv, tehát onnan veszi a szövegeket. Ugyanennek a szerzőpárosnak létezik egy nemzetközi anarchizmus szöveggyűjteménye, amelyben a legjelentősebb nemzetközi szerzők, tehát Proudhon, Bakunin, Kropotkin művei vannak, de Bakunin Államiság és Anarchia című alapműve az már a rendszerváltás előtt megjelent magyarul is, tehát az is hozzáférhető. És ezen kívül van olyan mű, amit például most éppen használok az előadás céljaira, amelyben valamennyire össze van foglalva. Tehát például ez is Bozóki Sükösd, az anarchizmus elmélete és magyarországi története. Tehát ezek tulajdonképpen olyan magyar nyelvű irodalmak, amelyekből meg lehet tudni azt, hogy mi az anarchizmus története, ezen belül a magyar történetet is. Amit ugye kevésbé lehet megtudni, az az anarchizmusnak a mai állapota, tehát elsősorban az antiglobalista mozgalmakban való részvételük, ugye, ami viszonylag korszerű dolog. Tehát ennek meg az újságokban lehet utána nézni, meg természetesen idegen nyelvű művekben is. Na tehát a vallási anarchizmus, ez lenne a harmadik típus, amelyik valamilyen nem feltétlenül keresztény vallás, de mondjuk Tolsztoj esetében mondom valamilyen őskeresztény hivatkozások vannak, tehát amelyek vallási alapelvek mentén adják elő tulajdonképpen az anarchizmusnak a lényegét. Na most mi az anarchizmusnak a lényege, akkor ezzel a kérdéssel folytatnám. Hát ugye az anarchia szó maga azt jelenti, hogy uralom nélküliség. Tehát nem káoszt jelent, mint ahogyan azt ma általában interpretálni szokták. Az anarchiát rokon értelműnek tekintik a káosszal. Valójában azonban az anarchisták azok rendszerint nem kaotikusak. Tehát nem azt gondolják, hogy a társadalomban a káosznak kell uralkodnia, hanem azt gondolják, hogy a társadalom az valahogyan uralom nélküli, de elsősorban ezen a hierarchikus uralmak, tehát lényegében az államhatalom uralmát értik, tehát hogy annak nem szabad lennie egy társadalomban, és függően attól, hogy pontosan milyen anarchistákról van szó, hát például önszerveződő társadalmakat tartanak jónak, tehát és támogatandónak, tehát amelyek nem egy kényszer hierarchiában léteznek, hogy van egy fölöttük álló állam, amely rákényszeríti az akaratát a polgárokra, hanem azt gondolják, hogy az ilyesfajta struktúrákat meg kell szüntetni. Hát ez jelenti azt, hogy a társadalom felégetése, hiszen minden utóbbi időben tapasztalt társadalom az rendelkezik államhatalommal. És ez az, amit az anarchisták meg szeretnének szüntetni. Ehelyett azt gondolják, hogy, és most akkor idézek, az uralom nélküliségen, mit értünk uralom nélküliségen, vagyis rendes anarchista társadalmon, azon társadalmi rendet kell értenünk, mely minden külső hatalom és erőszak nélkül tisztán az emberek szabad testvéri együttélésén alapul. Az erőszakon épülő uralmi rendszer helyett, mely a tulajdon, a jog és állam kényszerintézményeiben nyer kifejezést, az anarchikus társadalom formái az emberek természetében rejlő szolidaritás és az ebből folyó szabadság, egyenlőség és önkéntes összeműködés által jönnek létre. Tehát az elképzelés az, ahogyan azt például Bakunin kifejti, hogy az emberek szabad társulásokban élnek. Semmilyen felső, külső, akármilyen kényszer nincsen. Emberek, akik együtt élnek valamiért, egy területen élnek, vagy egy munkahelyen vannak, vagy valamilyen módon közös tevékenységet folytatnak, azok e tevékenység színvonalának javítása érdekében összeszövetkeznek. Egymás iránt érzett szolidaritás következtében kapcsolatba lépnek egymással, és kialakítják a maguk közös tevékenységét. Így módon csoportok jönnek létre, igazából emberi méretű csoportok, tehát áttekinthető, önmaguk számára áttekinthetőnek gondolt csoportok. Ezek tehát nem lehetnek milliósak, vagy valami ilyesmi, hanem, tehát mint a, nem tudom, a mai társadalmak, hanem ezek néhány tucat, vagy maximum néhány száz emberből álló csoportok. És ezen csoportok létrejötte után, ezen csoportok teljesen hasonló elvek mentén, tehát minden különösebb külső kényszer és egyéb nélkül, pusztán az egymás iránt érzett szolidaritásból, célszerűségből, a munka, a közös céloknak a könnyebb elérése miatt, stb., tehát ilyen okokból, újabb csoportokat hoznak létre, nagyobb csoportokat hoznak létre, tehát kialakul egy csoport hierarchia, de ez a hierarchia nem egy fölülről rákényszerített hierarchia, hanem egy teljesen önkéntes hierarchia, ami hát attól függ, hogy most konkrétan mikor és melyik anarchistánál vagyunk, nem is örök, tehát lehetséges, hogy csak egyetlen célra korlátozódik. Például az anarchisták az esetek döntő többségében antifasiszták. Hallgassuk meg erről a Csumba Vambát. Még mindig az Anarchia című lemez. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough. Enough is enough, ugye a számnak a címe, és azzal kezdődik, hogy nyisd ki a szemed, itt az ideje, hogy felkelj, ami elég, az elég. És utána halljuk a golyófütyülését, mert hogy a szöveg az valami olyasmi, hogy lőd le a fasiszták. Tehát a fasisztákkal szemben nincs bocsánat, ez szerint a szám szerint, tehát őket legegyszerűbb lelőni. Ez a fasizmus elleni gyűlölet, ez végül is természetes módon következik az alapelvekből, és azért hoztam fel a dolgot, mert arra szerettem volna példát adni, hogy igenis az anarchisták meg tudnak szerveződni abban az esetben, hogyha ez szükséges. Tehát például a spanyol polgárháborúban, ugye 1936-ban a fasizmus ellen az anarchista zászlóaljak is felléptek, ez az anarchisták képesek voltak megszervezni magukat egyrészt, másrészt képesek voltak arra, hogy betagozódjanak a köztársasági hadseregbe. Tehát együtt harcoljanak a kommunistákkal, a nemzetközi dandárokkal, és így tovább, és így tovább. Alávessék magukat egy katonai fegyelemnek valamilyen módon, és engedelmeskedjenek a tábornokok parancsainak. Ez nem ment simán, természetesen, de mégis valamilyen módon képesek voltak erre. Tehát elképzelhető az, hogy ideiglenesen alkotnak egyfajta csoportosulást, egyfajta struktúrát, de ez igazából például, amit elmondtam, hogy ez háborús helyzetre vonatkozik, tehát nem normális állapotokra. Tehát visszatérve az alapproblémára, az anarchizmus különbséget tesz a politikai és a társadalmi rend között. A társadalmi rend az anarchizmus szerint egy spontán kialakuló, az emberek saját szerveződésén alapuló rend, amelyre feltétlenül szükség van, és amely létre is jön szerintük. Tehát az ember alaptermészete olyan, hogy szolidaritást érez, és hogy közösségben hajlamos dolgozni, tehát az alaptermészetéből fakadóan a társadalmi rend létrehozására képes. Ezzel szemben a politikai rend az az erőszaknak a rendje. Az egy ránk kényszerített erőszakos rend, amelyre semmilyen szükség nincsen. Tehát ez az, ami rendkívül módon káros, ami az elnyomásnak a forrása, ami a szabadságtól való megfosztásunkat jelenti, és ami legalizálja az erőszakot, az állami erőszakot. Ezért hajlamos arra az anarchizmus némely ága, hogy erre az állami erőszakra erőszakkal válaszoljon. Tehát ők nem úgy érzik, ahogyan amikor ugye terroristának nevezik őket, akkor azt gondolják, hogy a terrorizmus valamiféle öncélú dolog, amely abban éli ki magát, hogy embereket robbant fel. Az anarchista úgy érzi, hogy ő eleve egy erőszakkal kerül szembe, és ezzel az erőszakkal szemben csak erőszakkal élhet, vagy legalábbis bizonyos anarchisták így érzik. Tehát, ha az ember mondjuk megtekinti, vagy elolvassa a Katharina Blum elveszett tisztességét, vagy ez volt filmen is, megnézi filmen, akkor körülbelül látja ezeket a mechanizmusokat, amelyek nem olyan nagyon távoli országokban, hanem az adott esetben mondjuk Németországban történik. És ugye ott az ottani terrorizmusnak, vagy hát ha úgy tetszik, félig anarchista vörös hadsereg frakciónak a tevékenységét nézi át, akkor, és hát ezt most akár a kezdeteket tekintjük, akár a későbbi fejleményeket, tehát amik az elfogásuk, a perek, börtönben való haláluk, stb. Ilyesmit felemleget az ember, akkor világossá válik, hogy itt valóban az állami terrorizmus is megnyilvánul. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy valahonnan a csodából megszületnek a terroristák, hanem arról van szó, hogy az állami elnyomás ellen lépnek fel. Még egyszer, nem minden anarchista szükségszerűen ilyen, de minden anarchistának az a véleménye, hogy egyetlen hatalom sem lehet legitim, amelyik nem alulról szerveződik meg. És tulajdonképpen azt nem tekintik hatalomnak, miután erőszakosságról szó nincs. Természetesen itt rengeteg probléma felvethető ezzel kapcsolatban. Az anarchista társadalom elmélet akkor passzol igazán, ha azt feltételezzük, hogy a társadalomban mindenki anarchista. Súlyos problémák merülnek fel, ha kiderül, hogy a társadalomban nem mindenki anarchista, mert hogy ugyanis mit csináljunk velük. Tehát ugye erőszakot nem lehet velük szemben alkalmazni, viszont akkor nyilván nem akarnak betagolódni egy anarchista társadalomba. Tehát nagyon súlyos problémák merülnek föl, ugye ezek a problémák azért nem merülnek fel gyakorlatilag, mert hogy még sosem volt anarchista társadalom, tehát legalábbis komoly méretekben. Tehát az így óhatatlanul felmerülő problémákkal nem kerültek szembe, hiszen mindig kisebbségben voltak, és hát többnyire mindig elnyomásban. Mindenesetre ez egy nagyon érdekes elmélet, a spontán rendnek ez az elmélete, és hát ebből erőteljesen következik ugye az, hogy az anarchizmus az esetek többségében mindenféle intézmény ellen fellép. Tehát nem csak az állami erőszakszervezet, hanem mindenféle más hasonló dolgokkal meggyanúsítható szervezet ellen, tehát így például az egyház ellen is, de ez természetesen ugye a vallásos anarchizmus az másképpen fogja fel a kérdést, bár a vallásos anarchizmus sem szükségképpen szereti az egyházakat, hiszen a vallás nem azonosítja az egyházakkal, és akkor ez megint egy más dolog. Tehát lényegében semmilyen centralizált intézménnyel nem értenek egyet, hanem úgy gondolják, hogy maga a szabadság, és akkor itt ugye József Attilára szokás hivatkozni, a szabadság szüli a rendet. Ugye József Attilának van egy ilyen vers, hogy szabadság teszül nekem rendet. Ehhez feltétlenül némi optimizmusra van szükség, az eddigi társadalmak történetét végig tekintve, ez nincs egészen bizonyítva, hogy az emberi társadalom képes önmagát így megszervezni. Az eddigi tapasztalatok azok csak meglehetősen kis közösségekre vonatkoztak, tehát ahol ez bármennyire is sikerülhetett, és hát ma ilyen kis közösségekkel nagyon kevéssé van dolgunk, ma ilyen óriási városok és óriási társadalmak állnak a rendelkezésünkre. Az átmenetet az anarchizmus forradalom útján képzeli el, tehát azt gondolja, hogy valamilyen társadalmi forradalomnak kell bekövetkeznie, amelynek során a társadalom lerázza magáról az erőszakuralmat, az államnak az erőszakuralmát, és kialakítja a maga spontán szerkezetét. Hogy ez pontosan hogy zajlik le, az megint attól függ, hogy kiről beszélünk, melyik irányzatról beszélünk, tehát Bakunyin, mint kollektív anarchista, egy társadalmi felkelésben gondolkodik. Tehát egy olyan forradalomban, amelyben a társadalom egésze vesz részt. Az olyan vallásos anarchisták, mint például Tolstoy, úgy gondolják, hogy nem egy politikai forradalomnak kell bekövetkeznie, hanem egy az emberek belsejéből fakadó erkölcsi átalakulásnak. És ha ez az átalakulás valamilyen módon be tud következni, akkor jön majd létre az anarchista állam. Mások úgy gondolják, hogy az egyéni cselekedet, tehát a népi hős, vagy a társadalmi hős az, aki azzal, hogy meggyilkolja az uralkodót, az éppen aktuális uralkodót, vagy felrobbantja az épp aktuális parlamentet, vagy valami ilyesmi, ő egyénileg képes elérni egy társadalomnak a teljes átalakulását. És hát már nagyon korán, például Proudhon személyében megjelennek azok az elképzelések, amelyek a szociáldemokráciával részben rokonok, tehát az, hogy társadalmi reformok, fokozatos társadalmi reformok útján valahogyan sikerül az államot kimulasztani, és helyette egy anarchista társadalmi rendszert bevezetni. Nagyon fontos, és erről majd szólnak talán a végén, ha lesz idő, ugye, magyar számok is, nagyon fontos az anarchista szemszögéből az autonómia. Tehát az, hogy minden kis közösség megkaphassa azt a lehetőséget, hogy saját maga kormányozza magát. Saját maga döntse el azt, hogy mit akar csinálni, hogy akarja csinálni, meddig akarja csinálni, és így tovább. Tehát ez az autonómia, ez lényegében mindenütt ott van, ahol anarchistákról egyáltalán beszélni akarunk. De ugyanígy nagyon sok helyen, nagyon sok anarchista irányzatban ott van a szolidaritás, egymásnak a kölcsönös segítése, és nagyon sok helyen ott van valamiféle föderalitás, tehát valahogyan a nagyobb szövetségeknek a megszervezése, ez szintén többnyire jelen van. Na most ez azt jelenti tehát, hogy végül is az anarchia az nem rend nélküliséget jelent, és mint ilyen vonzóbb lehet, mint az, amikor azt mondják, hogy a az anarchia az tiszta káosz. Emiatt az anarchia az tulajdonképpen túl tud terjedni, az anarchista elképzelések túl tudnak terjedni a politikai elképzeléseken. Tehát például, bár itt nyilvánvalóan csak a szónak az átvitele van meg időnként, de például, hogy a saját szakmám felé közeledjek, de például a tudományfilozófiában is létezik anarchizmus. Feyerabend, aki néhány évvel ezelőtt halt meg, a 60-as évektől kezdve hirdeti azt, hogy igazából a tudomány az úgy működik, hogy ott minden elmegy, tehát bármilyen módszer alkalmazható, valójában nincsenek általános módszerek, hanem bármilyen módszer alkalmazható, csak az a lényeges, hogy eredményt érjünk el, nincsenek előre megszabott normák, hogy hogyan kell egy tudósnak viselkednie, hogyan kell tudományos kutatást folytatnia, hanem csak az eredmény az, ami őt igazolja, és egyébként azt csinál, amit akar, és Feyerabend ezt maga ismeretelméleti anarchizmusnak nevezi. Tehát azt, hogy igazából azt akarja mondani, hogy a tudományban sincsen más rend, mint amit maga a kutató meg akar szabni magának. Természetesen az ismeretelméleti anarchizmus épp úgy a perifériára van szorítva a tudományfilozófiában, mint ahogy az anarchizmus a politikában. Tehát úgy igazából senki se szereti ezt csinálni, vagy erről beszélni. De minden esetre lehet arról beszélni, hogy az anarchizmus kimegy a politikából, és képes bizonyos értelemben beépülni a társadalomnak az egyéb szellemi szféráiba is. A magyar anarchizmusról viszonylag keveset lehet mondani, de létezett, mint ezt említettem, a századforduló környékén, tehát a 19-20. Század fordulója környékén egy létező politikai irányzat volt, amelyik hát akkor időnként nagy port vert fel. Azután sokkal kevésbé létezett, de ma is van, tehát tessék körülnézni a városban, lehet látni birkanép feliratokat, ami látni kifejezetten anarchista értékelése a jelenlegi állapotoknak, vagy lehet látni ugye semmi uralmat senkinek feliratokat, vagy lehet látni a budapesti anarchista csoportnak a körben lévő a betűjének a jelét. Hát ebből nehezen ítélhető meg, hogy hány budapesti anarchista van. Hát egy biztosan, de ugye aki ezeket a feliratokat készíti, de hát valószínű, hogy nem egy van, hanem vannak néhányan. Na most hát ezek csoportosulhatnak, például zeneköré is. Az anarchizmusban, az anarchizmusnak kollektivista formáiban, de egyébként is van valamilyen fesztivál jelleg, valamilyen ünnepi, tehát zenei és a többi jelleg. Emma Goldman az egyik neves anarchista mondta, és a Csumbabamba erre hivatkozik, hogy amit nem lehet eltáncolni, az nem az én forradalmam. Tehát az anarchista szívesen zenél és táncol, ha úgy tetszik. Egyébként az előbb hivatkozott Feyerabenddel is pontosan ez volt a helyzet. Feyerabend azért kapott kétszer, nem tudom én mit, vaskeresztet a keleti fronton, a Wehrmacht tagjaként, mert egyszerűen, amikor elkezdődött a csata, ugye, és dörögtek az ágyuk, és villogott az ég, és minden elképzelhető zaj és szín egyszerre jelen volt, akkor egyszerűen nem bírt magával, és kiugrott a lövészárokból, és akkor ezzel a többiek számára bátorságát tanúsított, hogy kitüntették. Ugye az egy külön pech volt, hogy a második alkalommal lövést is kapott a kitüntetés mellé, tehát és akkor élete végéig beteg maradt. De egyszerűen valahogy ez a fesztivál hangulat és zenélés a többi, ez benne van az anarchizmusban, mint lehetőség, vagy legalábbis jó néhány válfajában. És hát a Csumbabamba például valószínűleg ezt használja ki, tehát erről van szó. Ők nem azért zenélnek, mert eredetileg legalábbis, most nyilván azért zenélnek, mert meg kell élniük valamiből szegényeknek nekik is, de valamikor nem azért kezdtek el zenélni, mert speciális zenélni akartak, ugye hát rossz nyelvek szerint ez látszik is, hanem azért, mert politikai kifejezést akartak adni a nézeteiknek, és ezt a zene által tudták megtenni. Tehát Ez egy nagyon egyszerű módja annak, hogy valaki megnyilvánuljon, hogy egy anarchista megnyilvánuljon. Az anarchista ugyanis mindenkit képes kritizálni. De természetesen ebből az álláspontból, mely szerint nincsenek hatalmas emberek, nincsen hatalom, nem lenne rá szükség, ebből az álláspontból természetesen lehet bírálni a hatalom képviselőit. Ugye az egyik legutóbbi akciójuk, ha jól emlékszem, az volt, hogy a zenekar egyik tagja valamelyik angol minisztert nyakon öntötte egy kancsó vízzel, vagy valami hasonló. És lehet bírálni természetesen mindazokat, akik dörgölőznek ehhez a hatalomhoz, vagy mindazokat, akik valamilyen módon kihasználják ilyen helyzetüket, és megpróbálják fenntartani a társadalmat. Nem fogok ilyen számokat mutatni, de vannak olyan számaik, amelyek például kifejezetten a pályatársak ellen irányulnak. Tehát van olyan számuk, ugye, aminek hát most pontosan nem tudnám igézni, az a címe, hogy ugye éhező gyermekek képével jól lehet eladni a lemezeket. Valami ilyesmi a szám címe, és akkor erről énekelnek. Hogy mások ugye mindenféle segélykoncerteket szerveznek, aminek ugye elvileg a bevételeit persze felajánlják, gyakorlatilag azok a bevételek soha nem érkeznek meg azokra a számlákra, amelyeknek kellene, és hát itt lehet sorolni ugye a szerzőket, akik többek között ilyeneken gazdagodnak meg, tehát segélykoncerteken gazdagodnak meg, de mások is egy csomóan. Vagy rasszista szövegek ellen, pályatársak ellen, vagy nőgyűlölő, vagy általuk nőgyűlölőnek érzett szövegek ellen. Vagy, mit tudom én, ha jól emlékszem, a David Bowie háza ellen, és így tovább, tehát a ti ronda házaitok című, talán ez a címe a dalnak. Tehát az, hogy iszonyatos pénzeket költenek ugye villák megvásárlására, felépítésére, ugye Angliában a kastélyok igen divatosak, de hát az Egyesült Államokban ma már ugyanúgy kastélyokat építenek maguknak az énekesek, vagy szerzők, vagy zenekarok tagjai. Tehát ezek ellen állandóan kikeltek, kikelnek, és külön számokat szentelnek. Ezeknek én a magam részéről itt egyelőre maradnék a politikaibb jellegű számoknak az ismertetésénél. Hát a következő lemezük, amiről néhány számot szeretnék visszaidézni, ez a Tap Something.
Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.
Bocsánat, tehát a lemeznek a címe Tapsamper, tehát hordószónok, a számnak pedig az a címe, hogy Tapsamping, vagyis hordószónok lát. Hát maga ez a szám, ez ugye nem sokról szól. Elsősorban ivásról és az utána kényszerűen elvégzett tevékenységről. Hogy ennek mi köze az anarchiához, azt lehet persze sejteni. Mindenesetre ugye a lemeznek érdemes az európai kiadásait megvenni, vagy a CD-nek. Ehhez van egy füzet, amin rendkívül apró betűvel, nagyítóval olvasható szövegek tömkelege szerepel. Aki nem bír ilyen apró betűket olvasni, az megkeresheti a hálón, mert szerencsére az Egyesült Államokban ezeket a szövegeket nem adták ki, és az együttes bosszúból fölrakta a szövegeket a hálóra, tehát most ott olvasható. Úgyhogy egyébként is ugye problémák voltak, tehát ugye ennek a lemeznek a borítója egy vicsorgó csecsemő. Az előző lemezük, hát ugye az Egyesült Államokban azért nem nagyon akarták forgalmazni, mert azon ezen a csecsemő még a szülőútban volt a fényképen, amikor a lemez borítón, és ezt a boltok nem nagyon akarták elárulni az ilyen típusú lemez, tehát ezt nem próbálják meg. Na most hát ezekből a szövegekből olvasnék föl, amelyek ehhez a számhoz íródtak. Pontosabban nem olvasom föl, mert angolul van, hanem és kifogások érték a kiejtésemet, tehát inkább fordítom. Azt mondja, hogy hordószónokolni, az üvölteni, hogy megváltoztassuk a világot, és azután inni egyet, a megünnepelni ugye ezt a változást. Na most mi a hordószónok? Hát a hordószónok az, aki amikor a munkások kijönnek a gyárból, akkor a gyárkapu előtt feláll egy hordóra, ezért hordószónok, és szózatot intéz hozzájuk, vagyis egy anarchista, aki lázít, uszít, lázít, megpróbálja fellázítani az embereket, de hát ugyanilyen hordószónokok működnek Londonban, a Hyde Parkban. A hordószónoklás Magyarországon nem túl pozitív dolgot jelent, mert ez azt jelenti, hogy úgy kell beszélni, hogy azt akárki megértse, magyarul demagógnak kell lenni, látszatigazságokat, áligazságokat kell közölni. A szocializmus idején az egyik legutolsó és legnagyobb hordószónok Marosán György volt, aki például 56 után, amikor sztrájkoltak a gyárakban eleinte a Kádár kormány ellen, akkor Marosán szépen kigyalogolt, és tényleg felállt ott a hordóra, ahol hát majdnem agyonverték, és megpróbálta a társaságot ugye rábeszélni a Kádár kormánynak a támogatására, hát ezt nem lehet tudni, több-kevesebb sikerrel. Aztán ott is lettek problémái néhány év múlva, de hát ő például egy kifejezetten, egyébként ugye ő egy ilyen kiemelkedett káder volt, tehát még a 45 előtt kezdett dolgozni ugye a Pék szakszervezetben, és mint Pék kezdte az életét, tehát egy olyan ember volt, és ez valószínűleg tipikus, aki tehát kiemelkedik, és tudja, hogy mit akarnak az emberek hallani, tudja, hogy kell velük beszélni, és mit kell nekik mondani, de Magyarországon ez, mondom emiatt, hogy kicsit egyszerűen kell ilyenkor beszélni, ami a pejoratív értelemmel bír, halvány sejtelmem sincs arról, hogy ez mondjuk Angliában milyen értelemmel bír, a tapsamper kifejezés. Na most hát ugye hogy kerül ide az ivás, például idézett Baudelaire-től, azt mondja, hogy a lényeges az, hogy be legyünk rúgva mindig. Ez minden, több probléma nincsen. Hát és így tovább. Azt mondja, hogy egy idézet valannan máshonnan, ugye mint egy lexikon címszó, részegség, főnév, ideiglenes, de népszerű kúra a katolicizmus ellen. Vagy egy idézet Mimi Parentől, kopog hangosan az élet süket. Hát és így tovább, tehát itt el lehet olvasni egy csomó ilyen érdekesen összeválogatott, a legkülönbözőbb emberektől összeválogatott szöveget. Ez mondjuk a bevezetője ennek a lemeznek, de hallgassunk meg belőle valami mást is. Tehát az amnézia, amelyik úgy kezdődik, hogy vége a nyár, goodbye to the summer, tehát vége a nyárnak, soul down the river. Hát nem tudom, hogy ezt lehet-e érteni, hogy miről szól. Kell hozzá bizonyos műveltség az amerikai feketék történetére vonatkozóan, de mondjuk minimum a Tamás bátya kunyhójának, vagy a pudingfejű Wilsonnak az olvasása. Tehát innen lehet tudni, hogy mit jelent az, hogy lefelé eladva a folyó. Ugye? A Mississippin lefelé haladva a feketék számára a rabszolgaság idejében a körülmények egyre rosszabbak voltak. Tehát minél délebbre voltak, annál rosszabb volt az éghajlat, annál rondábban dolgoztatták őket, annál hamarabb haltak meg, és készültek ki. Ezért akkor, amikor például a rabszolgát el akarták adni, akkor rendszerint könyörgött azért, hogy ne lefelé adják el a folyón, hanem felfelé adják el a folyón, aminek az volt az eredménye, hogy a rabszolgákat rendszerint éjszaka adták el, föl behajózták őket, és azt mondták nekik, hogy mennek fölfelé, és reggelig nem vették észre, hogy nem fölfelé mennek a folyón, hanem lefelé mennek a folyón, ugye nem lehetett látni a vizet, és hogy merre felé mentek. És hát akit lefelé adtak el, az lényegében azt jelentette, hogy hamarosan meghalt. És hát ez a dolog, hogy ráadásul be is csapták őket, ugye ez az árulásnak a jele. Ezzel kezdődik a dal, és aztán azzal, hogy elérted-e valaha a leragasztott pennyt. Manapság már nálunk nem divatos, de nálunk is divatos volt valamikor. Ugye a koldusok számára, vagy a szegények számára pénzt ott hagyni valahol, de úgy, hogy leragasztják. Tehát manapság inkább ez már csak ilyen beugratást jelent. Ugye én utoljára a metró mozgó lépcsőn láttam leragasztott pénzt, ugye, amit mindenki megpróbál felvenni, amikor elmegy mellette. De nem lehet, mert ugye oda van ragasztva egy pillanat ragasztóval, és akkor lehet rajta röhögni, hogy lehajolt egy 10 forintosért, vagy valami ilyesmi. Ugye az emberek nagyon sok pénzt szedtek fel a földről akkor, amikor nem volt nekik, és ez is egy röhely. Na most miről szól akkor ez a dolog? Ugye a refrénje pedig az, hogy hosszú távú memóriavesztésben szenvedsz, nem emlékszem, ez a válasz. Tehát mire vonatkozik a hosszú távú memóriavesztés? Hát ezt a környező szövegből lehet tudni, de hát akik ismerik a viszonyokat, azok egyébként is tudták. Döntően az angol választásokról van szó, de természetesen ugyanezt akkor most párt szimpátia nélkül el lehet mondani a magyar választásokról. Mindenkori, vagy a rendszerváltás utáni magyar választásokról, mindegyikéről el lehet ezt mondani, hogy a szavazók hosszú távú memóriavesztésben szenvednek, tehát vagy magyarul amnéziában. Hát ugye Magyarországon is az történt, hogy a rendszerváltást követően ugye mindenki azt mondta, hogy hát ugye kommunistákra nem szavazunk, mert ugye emlékszünk, mit tettek, hanem helyettük megszavazzuk ugye adott pillanatban az MDF-et, vagy a jobb oldalt. 4 év múlva mindenkinek kiesett a memóriájából, hogy 4 évvel korábban tulajdonképpen kikre is szavazott és miért, és megszavazták az ellenkező oldalt. Újabb 4 év múlva megint mindenki elfelejtette azt, hogy tulajdonképpen mire szavazott 4 meg 8 évvel ezelőtt, és kikre, és újra megszavazták az ellenkező oldalt, és így tovább. Tehát ez a dolog ráadásul most is úgy néz ki, hogy folytatódni fog. Tehát azért ostorozzák az embereket, speciál ők nem a magyarokat, hanem az angolokat, hogy állandóan ugyanazokat a hülyéket szavazzák meg. Elfelejtik, hogy mi volt 4 évvel ezelőtt, ugye azt hiszem ott is 4 éves ciklus van, elfelejtik, hogy mit ígértek, elfelejtik, hogy nem tartották be, elfelejtik, hogy már az előző ciklusban is becsapták őket, és így tovább, és így tovább, és mégis újra és újra és mindig megszavazzuk őket. Tehát ez ugyanaz, mint amit ugye a Pitzégertől lehetett hallani. Ez akkor is így van, ha felváltva szavazzuk természetesen meg őket, mert a hosszú távú memóriavesztés folyamata az ez esetben is fennáll. Tehát itt most ők arra hivatkoznak, hogy hát azzal kezdik például az ehhez a számhoz írt szöveget, hogy a kormányváltás az nem garancia arra, hogy olyan politikát fognak űzni, ami az embereknek a hasznára van. És hát ők azt írják, hogy erre a Brit Labour Párt az egyik meggyőző példa. És hát utána adatokat hoznak elő mindezzel kapcsolatban, de az általános véleményüket is kifejtik, ami lényegében megegyezik sok anarchista irányzatnak a véleményével. Itt a példa az az, hogy a demokrácia az, amikor két farkas és egy bárány szavaz arról, hogy mi legyen ebédre. Tehát ez az általános vélemény tulajdonképpen, mondom, számos anarchista irányzat általános véleménye a képviseleti demokráciáról, vagyis a parlamenti demokráciáról. Tehát ez az, amit szintén nem szenvedhetnek, hiszen ez az állami erőszakuralomnak egy része, és ugye ez a két farkas és az egy bárány esete. Legalábbis ők valahogyan így állítják be a dolgot. És hát ezek után, mondom, különböző példákat adnak arra, hogy hogyan éltek vissza a szavazók bizalmával a különböző kormányok. Jó, hallgassuk meg a következő. Annál a lemeznél tartunk. One by One a számnak a címe, és nem ez az egyetlen számuk, sőt, még azt hiszem, ma hallani is fogunk, amelyik bibliai fogantatású. Tehát a dolog úgy kezdődik, hogy, és aztán persze profanizálódik nagyon erőteljesen, hogy Poncius Pilátus eljött a mi városunkba, megnézte a dokkokat, és segítséget kértünk tőle, de ő épp csak körbement, és most ő a szakszervezet vezetője. Tehát az egész szám az angol szakszervezetek ellen íródott. Ez egyébként nem általánosan jellemző az anarchizmusra, a szakszervezet ellenesség. Lehet, hogy a Csungabambára sem általánosan jellemző, csak speciál az angol korabeli szakszervezet ellen vannak. Ugyanis az anarchizmusnak van egy anarcho-szindikalizmusnak nevezett ága. A szindikátus, ugye ez kifejezetten a szakszervezetre utal. Az anarcho-szindikalizmus az az irányzat, amely az anarchista államot a szakszervezeteken keresztül tartja megvalósíthatónak. Az eddigi hivatkozottak közül Joe Hill volt anarcho-szindikalista lényegében, tehát őről már volt szó. A szakszervezetek egy része bizonyos időszakonként anarchista volt, és az anarchisták egy része bizonyos időszakonként pedig pont a szakszervezetben látja a társadalom átalakításának eszközét. Tehát ez itt nem egy teljesen általános példa, amiről itt szó van, de hát ugye amit beszélnek, ez megint főleg Angliára jellemző, de Magyarországra a szakszervezetek még annyira sem jellemzőek, mint Angliára. Tehát arról van szó, hogy Poncius Pilátus mostanában, ugye a szakszervezeti vezető, minden kérdésünket elveti, és mossa kezeit, és ennek fejében ugye kap egy helyet a lordok házában. Tehát a szakszervezet beépül az államaparátusba, és ezt fájlalják nagyon. Mellesleg erről most eszembe jutott az, hogy ilyenek igenis Magyarországon is vannak. A szám egyébként, mégiscsak elzárom, ezen kívül még ebben is szerepel a birka hasonlat, ugye a one by one az az egymás után vonuló birkákra vonatkozik. És hát olyan szövegek vannak benne, hogy szavakért élünk, és szavakért halunk meg. Amikor az összes testvérünk lord lesz, akkor ki fog kiállni miértünk. Tehát már az összes szakszervezeti vezető lord lesz, akkor ki fog kiállni miértünk. Hát és így tovább. Szóval nem kifejezetten kedvelik, úgy tűnik, a szakszervezeteket. És hát azt mondtam, hogy ez nem minden irányzatra jellemző, de azt el tudom képzelni, hogy a ma meglévő anarchista mozgalmakra, nem nemzetközi anarchista mozgalomra, vagy annak egy részére, ez mégis valamilyen értelemben jellemző lehet. Na hát haladok tovább most már kifejezetten a Csumbavamba vonalán, tehát a következő szám egy olasz partizándal megzenésít, vagy újrafeldolgozása, a Bella Ciao nevű partizándalé, amelyik hát a II. Világháború alatt, illetve hát a németek elleni harc alatt, most már hallhatjuk.
Tell bastards drop down dead. Next time you see me, I may be smiling. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I'll be in prison or on the TV. Csak azért érdekes, a szöveg aktualizálva van. Egyébként sem lehet tudni, hogy mi volt az eredeti szöveg. Tehát ugye egy a hegyekben énekelt partizán dalról van szó, de a legismertebb szövege az valami olyasmiről szól, hogy egy lány dolgozik a mezőn, és hát félve a fasisztáktól azt szeretné, hogyha a partizánok magukkal vinnék, és erről énekel. Tehát valami ilyesmiről szól. Na most a dologban az az érdekes, tehát, hogy a Chumbawamba feldolgozza a régi forradalmi indulókat is, tehát elsősorban angol, tehát külön lemezük van angol forradalmi dalokból, tehát nagyon régi angol forradalmi dalokból, de úgy tűnik, hogy nekiestek néhány másiknak is, itt például a Bella Ciao-nak, és hát megdöbbenve mesélik, hogy Dél-Európába járva, feltehetőleg ugye Olaszországban, még mindig vannak a közönség között emberek, akik a dalt, az öklüket feltartva, tehát a régi kommunista partizán köszöntéssel hallgatják meg. Hát, hogy ezek kik lehetnek, arra elég nehéz tippelni, mert hogy hát a partizánok már nem élnek. Természetesen akik a második világháborúban partizánok voltak. Na most igazából ez az érdekes benne, hogy feladatuknak tartják ezeknek a régi daloknak a valamilyen szinten való életben tartását. Mondom, elsősorban persze az angolokkal dicsekszenek, hogy előbányáztak egy csomó régi angol dalt, és hát azokat megpróbálják újonnan előadni. Haladjunk akkor aktuálisabb témák felé. Szám első szava és címe Tony. Azt mondtad, hogy igaz leszel. Úgy hittem benned, mint egy bolond. Láttam a szemeidben, Tony. A világot ígérted nekem. De én nem az a fajta lány vagyok. És Tony most már csak állandóan hazudozol. Tony, azt ígérted, hogy jó leszel hozzám. Hogy visszajössz hozzám néha nap. De Tony most azokkal a lányokkal randevúzol, akiket azelőtt gyűlöltél, és egy szavadat sem hiszem el. Tony, valami újat ígértél, de ugyanaz a régi csaló vagy. Itt az ideje, hogy búcsúzzunk. Tony, azt mondtad, hogy a dolgok meg fognak változni, de ugyanaz lett belőle, és semmi más nincs, csak a hazugságaid.
Promised me the
Hát sajnálatos módon ma már a dal Tony Blair címmel fut, és nem Tony címmel, tehát mindenki tudhatja, hogy kiről szól. De az eredeti címe az csak annyi volt, hogy Tony. Persze Angliában akkor is mindenki tudta, hogy kiről van szó. Ugye egy csalódott szerelmes dala, a csalódott baloldal dala Tony Blairrel kapcsolatban, ugye aki azt ígérte, hogy elhoz egy új baloldalt, hogy megváltoztatja Angliában a politikát, akit egyébként a magyar baloldal példaképének tekint ma is, és hát ez egy több éves szám, tehát nem ma jutott eszükbe, hogy Tony Blair cikizzék, és hogy a minisztereire kancsóvizeket locsoljanak, tortákat vágjanak hozzájuk, stb. Stb. Tehát ugye az egész, ami benne van, és ami egy lánynak a panasza, az ugye valójában egy társadalomnak, vagy hát minimum egy társadalmi rétegnek a panasza arra vonatkozólag, hogy hát valójában az angol politika semmit sem változott, sőt, és nehezen különböztethető meg a konzervatív politizálástól, amivel kapcsolatban, hát ugye elfelejtettem az előbb mondani, hogy persze az angol szakszervezetek nem teljesen véletlenül lettek olyanok, amilyenek, hiszen ehhez a Thatcheri politika, tehát Margaret Thatchernek a politikája nagy mértékben hozzájárult, tehát ő volt az, aki szétrombolta a szakszervezeteket Angliában. Persze azon azóta is folyik a vita, hogy ezért kifelelős inkább maguk a szakszervezetek, amelyek hibás taktikával küzdöttek akkor, rosszkor, rossz időben, rossz helyen sztrájkoltak, vagy pedig, hát tényleg az öreg hölgy, vagy bocsánat, idős hölgy, aki mindezt alaposan kihasználva lényegében szétverte a szakszervezeti mozgalmat. Tehát ez vonatkozik tulajdonképpen Tony Blairre is, és akkor, hát most akkor már az utolsó ebből a, és egyben legaktuálisabb. Megint egy bibliai dologgal kezdünk. A számnak az a címe, hogy Jákob létrája, nem az én nevemben. Jákob létrája az a létra, amelyen az angyalok járnak föl az égbe, meg le. És a Csumbavamba itt azt állítja, hogy érdekes módon ezen a létrán csak egy irányba lehet menni, nevezetesen lefelé. A maga a dal az iraki háború elleni tiltakozás, ahol a Not in my name, tehát nem az én nevemben, az a nemzetközi tiltakozó mozgalomnak az egyik jelszava. És itt is erről van szó, ugye, hogy katonákat küldünk, azok hamarosan alulról szagolják az ibolyát, lehet, hogy az atya nevében, de nem az én nevemben. On this Jacob's ladder, the only way up is down. One step from disaster, to make the higher ground. On this Jacob's ladder, the only way. A hátralévő, igen, rövid időben egy magyar anarchista együttesnek a, hát nem tudom, egy-két számát szeretném csak bemutatni.
Ülj le!
Milyen a hangulat ti felétek? Azt olvastam, kitűnő.
Hol olvastad?
A hangulatjelentésben.
Akkor biztos kitűnő.
Ez ugye a Tanú című filmből való részlet volt. Ez a Hétköznapi Csalódások című együttesnek a Hangulatjelentés című lemezéből van, ami részben egy stúdióban felvett zene, részben pedig koncertzene. Végtelenül sok szám van rajta. Hát ezek közül csak említeni tudok egyet-kettőt. A témák részben hasonlóak, az anarchisták általános témáihoz hasonlóak, azokhoz hasonlítanak. Részben pedig magyar specialitások vannak bennük, de hát vannak bizonyos közös tényezők természetesen. Én a lemezre akkor tettem szert, amikor éppen be akarták tiltani, tehát hogy nem is ismertem az együttest természetesen, gondolom nem sokan ismerik előtte. Azt hiszem, hogy már eléggé kevéssé zenélnek. Csak ugye lehetett olvasni az újságban, hogy be akarják tiltani a lemezeket, és akkor gyorsan lerohantam megvenni az utolsót. Tehát az előző volt a Hangulatjelentés című szám, azt lehetett látni. Ez a Mindenki jót akar című szám. Ja, ez egész 1997-es. Tehát szociális védőháló. Tulajdonképpen hasonló jellegű kritikákat fogalmaz meg, mint a Csumbabamba az angol társadalommal szemben. Hát ami a zenének és a szövegnek az érettségét illeti, az még a Csumbabambáit se éri el, tehát mondjuk az nem véletlenül nem lesz üres. Említettem,
hogy az autonómia igen fontos az anarchisták számára. Most ez a szám, ez az autonómia, és csak erről szól, és nagyon röviden. Lényegében a függetlenség, az emberek függetlenségét és autonómiát hangsúlyozza.
De nyernyi függetlenség, urbánus lakság, maglad házakba a szomult szabadság. Ez a város kép, ahogy nem a megszokott, 20. század végén ravízolott. Autonómia! 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 Zászlunk egy romos házon, háborús látvány, Chelsea vagy Nyugat-Berlin, egyforma járvány. Egyforma reakció, mindig egyforma, gondolat vagy gyöngyász terel vissza a sorba. Autonómia! 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 Autonómia!
Hát nem tudom, mennyire érthető a szöveg, mindesetre azzal kezdődik, hogy ugye az állam menjen a fenébe, ne gondoskodjon rólam, és hát azzal folytatódik, amivel a tapsamping, ugye, hogy az elvonóban vagyunk, mert ugye éppen leittuk magunkat. Tehát a témák, mondom, teljesen hasonlóak, de ez egy speciális magyar feldolgozás. Annyiban is hasonló, hogy szintén feldolgoz bizony a régi mozgalmi dalokat.
Utána készülünk egyre, mióta a hegyekre kapva feljött a hitet napja, hogy a halál leteperje és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára a harc, hogy utadat járja. Kommandante, Che Guevara, kommandante, Che Guevara. Arriva, arriva, hey! A halál először retten, először hagyatlott hátra, mikor felkelt Santa Clara, hogy jöveteledre seregeljen, és itt marad a világra. Figyeld a fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja. Kommandante, Che Guevara, kommandante, Che Guevara. Arriva, arriva, hey! Le az amerikai imperializmussal, ki a megszállókkal. Sosem csalódott benne, ki karodnak elejét várta, hajtott mindig új csatákra. A forradalmak szerelme, és itt marad a világra. Figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja. Kommandante, Che Guevara, kommandante, Che Guevara. Arriva, arriva, hey! A sírot hiába ássák, a vérrel vegyített sárba, hisz gyilkosok se látta. A mosolyodnak a patását, és itt marad a világra. Figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja. Kommandante, Che Guevara, kommandante, Che Guevara. Arriva, arriva, hey! Arriva, arriva, hey! Arriva, arriva, hey! Arriva, arriva, hey!
Én, amikor először hallottam, nem tudtam eldönteni, hogy paródiáról van szó, vagy új feldolgozásról. Aztán ugye a szövegre odafigyelve kiderül, hogy exaktul az eredeti. Tehát csak hát ugye ezzel a kísérettel és ezzel az énekhanggal előadva, a dallamtól kissé megfosztva, és, de mégiscsak a Kommandante Che Guevara című dalt halljuk. És hát akkor, ha már itt tartok, akkor befejezésül egy ugyanebbe a sorozatba tartozó.
Hánca perdülhetnek! Én is Amerika barát vagyok! Szeretem az Amerikai Egyesült Államokat! Szeressétek ti is! Ide hozzák a kultúrát! A McDonald's-et! Az egész világ csodál téged, büszkén szállnak a vadászképek, hullanak bombáid a tévében, az igazságot osztod éppen. US Army, US Army, ha pénz van, akkor jöhet bármi. US Army, US Army, a háborút neked találták ki. Igaz, hogy nem hívtak, mégis ott vagy, a nagy Panamát is legázoltad. Korea után verted a mellett, de Vietnámból már tudnod kellett. US Army, US Army, ha pénz van, akkor jöhet bármi. US Army, US Army, a háború teket találták ki. Csáruktak. US Army, US Army, ha pénz van, akkor jöhet bármi. US Army, US Army, a háborút neked találták ki. Human rights és világbéke, a CIA-val kéz a kézbe. Lelked nincs, de van napalmod, bérgyilkos vagy. Tartsd a markod! US Army, US Army, ha pénz van, akkor jöhet bármi. US Army, US Army, a háborút neked találták ki. US Army, US Army, a tankjaitól be kell szarni. US Army, US Army, fuck off, US Army.
Tehát ugye nem egyszerűen egy háború ellenes, hanem egy élesen Amerika ellenes dal, van benne minden, taszár, stb. Emiatt az együttes nem teljesen passzol bele ugye a jelenlegi politikai irányzatokba, mint ahogy általában az anarchizmus. De hát mindössze annyit szerettem volna az anarchizmussal kapcsolatban mondani, hogy az nem ugyanaz, mint amire az emberek általában hivatkoznak, de természetesen nem reménykedem abba, és végül is nem is célom, hogy a népszerűségét helyreállítsam, ha itt a helyreállításról egyáltalán lehet beszélni. Azt hiszem egyébként, hogy a betiltási problémák ugye nem emiatt adódtak, vagy nem ezek miatt adódtak. A szám egyébként ebben a tempóban még hosszú ideig tart, tehát azt hiszem, hogy 8 perc, de közben legalább nyugodtan lehet beszélni. Ezzel a kurzus befejeződött. Szeretném kiosztani az önként jelentkezők számára a véleményezési lapokat, véleménykérő lapokat. Tehát aki bírja, az hát nem tudom, talán ennyit odaadok, és tovább lehet adni. Töltse ki. És akkor mindenkit szeretnék figyelmeztetni arra, hogy jelentkezzen be az ETR-re, vizsgaidőpontra, ez már régen lehetséges.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Szegedi Péter előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Filozófia a beat, rock, pop zenében. Az anarchizmus. A felvétel 2004 őszi félévében készült.